Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te ismered bennünket, és Te látod, hogy van egy igazán hely, amit írjunk számodra, és köszönjük azt, Úrunk, hogy Te védtelen az arról és arra törekedsz, hogy közel kerüljön Te hozzád, és köszönjük, Úrunk, azt, hogy nem szűnsz meg szólni hozzánk, és mindig van számunkra üzeneted, és így kérlek, Uram, hogy most ad, hogy megértsünk a Te időre keresztül bármit, ami jól szól, és ami életünket gazdagít, vagy Te és a Te dicsőségedre lehet. Amen. Király egy első könyvnek a 10. részéről fogom az első 10 versettel, most vagy a 13-at. És azért is én már mondtam, hogy utána majd minden szeretném a kis csoportotai gondolást, hogy beszéljünk meg egy-két kérdés, és utána összefoglalom, hogy őket tudnám kezdjük, jó? Tehát ez a költő, ez a Sáva királynőjéről szól, nem tudom, hogy ismeritek el. Sok tehát 1 királyú 10, első 10 vers, és a 13. Sáva királynője hallotta a hírét Salamonnak és az Úr nevének, azért eljött, hogy próbálna tegye őt találós kérdésekkel. Megérkezett Jeruzsálembe igen tekintélyes kísérettel és levéttel, amelyek balzsamot, igen sok aranyat és drágakövet hoztak. Elment Salamonhoz, és beszélt vele mindenről, amit kigondolt. De Salamon megfelelt minden szavára, és nem volt egyetlen olyan rejtélyes szó sem, amelyikre a király ne tudott volna megfelelni. Amikor Sáva királynője látta Salamon nagy bölcsességét, és a palotát, amelyet építetett, az asztalán lévő ételeket, a kibari emberek ülésrendjét, a felszolgálók magatartását és öltözetét, pohárlapait, valamint égő áldozatát, amelyet az úrházában szokott bemutatni, még a lélegzetés elállt, és ezt mondta a királynak. Igaz volt, amit országomban hallottam dolgaidról és bölcsességedről, de nem hittem azoknak a beszédeknek, míg magam el nem jöttem, és saját szememmel meg nem láttam. Nekem még a felét sem mondták el. Bölcsességet és gazdagságot felülmúlja azt a hírt, amelyet hallottam. Boldogok az emberei, és boldogok azok a szolgák, akik állandóan előtted állnak, és hallgatják bölcs szavaidat. Áldott legyen Istened, az Úr, aki kedvét lelte benned, és Izrael trónjára ültetett. Mivel az Úr szereti Izraelt örökké, azért tett királyát téged, hogy jogot és igazságot szolgáltass. Azután adott a királynak 120 talentum aranyat, kb. 5000 kiló aranyat felelnek. Ilyen sok balzsamot is drága követ. Sohasem hoztak annyi balzsamot, amit Sáva királynője adott Salamon királynak. És a 13. vers. Salamon király is adott Sáva királynőjének mindent, ami megtettett neki, és amit csak kért, még azon kívül, amit Salamon király módon ajándékozott neki. Azután visszatért országába szolgáival együtt. Előjáróban annyit mondanék el, és aztán kiosztozom a kérdéseket, amit együtt el tudom beszélni, hogy Sáva, ez egy arab térségének a délnyugati részén volt egy nagyon fejlett és nagyon gazdag civilizáció, és ennek a országnak volt királynője, tehát ez a Sáva királynője, innen ered a neve. És egyébként odáig elterjedt Salamonnak a híre bölcsességéről, és nem is csak a bölcsességéről, hanem érdekes felfigyelni, és szerintem nagyon fontos, hogy nem csak a gazdagságáról és a bölcsességéről hallottak az egész földön, vagy egész messze, hanem a neve mellett az Úr neve is ott volt. Tehát az első versben rögtön azt olvashatjuk, hogy Sáva királynője hallotta a hírét Salamonnak és az Úr nevének, és ezért eljött. És majd innen folytatjuk közösen is meg azt, amit én megértettem ebből, meg amit gondoltam elmondani nektek, de én arra mondtam, hogy esetleg itt 4 csoportban közel 20-an vagyunk, itt mehetnénk, tehát 5-ösével, és akkor én adok nektek kérdéseket, de nem kell olyan sokat időzni, szerintem egy olyan 20 percet maximum, csak azért, hogy egy-két dolgot átgondolnánk itt közösen, jó? Már csak azért is, mert összetettem más igényeket is, hogy a Salamonról, amit megtudhatunk. akkor gyorsan tegyük össze a kérdéseket, mondjátok nyugodtan, én az egyik csoportba ültem, és nagyon indítő válaszok születtek. Hogy mit tudunk valahol? Okos, igen.
Bálunk fia.
És hányadik fia?
Tessék?
Hányadik fia?
És akkor közben még voltak lányok is biztos, de...
Akiről már ott kijelenti az ige, hogy az Úr szerette Salamont, és Dávid Nátán prófétára bízta Salamonnak a nevelését, és hogy az Úr akarata szerint nevelte Salamont Nátán próféta.
És itt a 2 Sámuel 12:25-ben ugye azt mondja, hogy Dávid Nátán prófétára bízta őt, aki nyelvig gyermek nevette, és az azt mondja, hogy az Úr kedvelte.
Az 1 Krónikák 29 pedig tulajdonképpen összefoglalja az uralkodásának a kezdetét, és utána az egész uralkodását Salamonnak. Hiszen egy hatalmas áldozat keretében Kenikőt választják másodszor királyát, mutatja a nagyvonalúságot, azt a hálát, ami benne volt. Engem mindig ledöbbent egyébként ez a 1000 állatot áldoztak föl, szóval én mindig kicsit túlzásnak éreztem ezt a dolgot, de ez lehet, hogy az én, hogy mondjam, kicsinyítőségem vagy kisnívűségemnek a jele, de Salamon mindezt nem sajnálta. És utána van szó arról, hogy milyen eredményes uralkodó lett, milyen legitimációval rendelkezett a népen belül, és hogy Isten tette őt nagyjá, és Isten adott neki méltóságot az országon belül, és azon kívül is a különböző országok uralkodói meg népei előtt.
Már itt írja azt, hogy egész Izrael hallgatott át a felkeresztésénél, és nagy tette őt Izrael szemében is.
És hogyha mi is azt mondjuk, hogy milyen házasságból született, tehát Isten nagyon kegyelmes volt Dáviddal, tehát pedig, hogy becsábít előtt, az nem volt kedves Istennek, tehát az nem tette, hogy egyáltalán ki valóban olvashatjuk a Sámuel könyvében, hogy Isten nem értette egyet azzal, ahogy Dávid becsábít előtt, és hogy mégis így almadott neki, hogy ilyen kiutadott. És mondjátok közben el, nekem még az jutott eszembe, hogy amikor megjelent Isten Salamonnak, és azt kérdezte, hogy mit adjak neked, hogy akkor a régi fordításban azt olvasod, hogy értelmes szívet, az új fordításban az, hogy engedelmes szívet kért Salamon, és a 2 Krónikában pedig az, hogy bölcsességet és tudományt. És hogy ezek ilyen szinonimokban jelennek meg, tehát hogy értelmes szív, engedelmes szív, bölcsesség és tudomány. És hogy ezt abszolút nem a maga dicsőségére kértem, hanem tényleg Isten dicsőségére, és a lehető legjobbat kérte, amit sokszor az ember, tehát én már nehezen hiszek el, hogy elég Istentől azt kérni, hogy adjon nekem engedelmes szívet, és hogy minden más megad az életemben, vagy hogy megállja az életemet. És Salamon életéből ez annyira világosan látszik, hogy Isten sokkal többet adott neki, mint amit kért. Pedig meg lett volna lehetősége arra, hogy bármit kérjen, mivel ezt mondta neki Isten.
Ő végül is a feladatához kért
van. Igen,
igen.
Én nem magának közvetlenül.
De annál az is valamilyen szintű bölcsességre van, hogy ezt kérdezhetünk.
Igen. Meg gondolom, hogy nem rafináltság számításban. És hát ugye az, hogy ennek megfelel elterjed a Biblia. hogy ő milyen király volt. Még ezt a bizonyos sárába is, vagy sévába, a téli fordítás szerint. És majd még visszatérünk Salamóra. De menjünk át arra, hogy mi tudunk meg Sára királynőjéről.
Próbára akarta tenni Salamot. Ugye akkor szóval ő is azért elég intelligens lehetett már egy ilyen, tehát azért fejlett úgy rá, hogy jöttek. Majd próbára akarta tenni, tehát nyilván kérdéseket tett, amit így elmondhatott. És végül el is ismeri Salamonnak a fogóságát, tudását.
És szerintetek csak elismeri a végén? Tehát, hogy azért van a Máté 12-ben a Jézus mondja erről a királynőről. És az úgy elgondolkodhatom, mert mondjuk így az egy királyból akár nem derült ő akkor, bár szerintem az egy hitvallás, amit mondott a 9. esküdőt, hogy mindenkről olvasom, de még a Máté van végén, hogy ez a videó, amire következtetettünk, hogy...
Hát az úgy hit is, nem?
Meglátta a láthatatlan Istent is a dolgok mögött. Tehát az, ami látott Salamon gazdagságából, dicsőségéből, az egyrészt jóval több volt, mint amiről ő korábban hallott. Másrészt pedig arra jut el a végén, hogy Isten től van ez a dolog, vagy realizálja magában ezt is, hogy ez nem Salamon volt egy ilyen extra csávó, hanem Isten adta neki ezeket a dolgokat.
És nagy áldozatokat hozott azért, hogy megismerje Istent, mint valami szinten, illetve Salamon. Ez egy elég nagy utat tett meg, és elég sok mindent hozott. Tehát nem elégedett meg azzal, hogy van egy legenda a királyról és egy Istenről, hanem nagyon sokkal több.
Tehát hatalmas áldozat, hogy mondtam, hogy több mint 2000 kilométer tettek még így karavánokon, és felbecsülhetetlen értéket visz magával. Még a Bóhényi kitért ide 11.-12. versét, amit nem olvastam föl, hogy én más hajóton is hoztak ott Jézusság, amiket, amiből éven fák, amiből még Salamon azt mondta, hogy is építette a templomába, tehát meg azt is kívülségével mondította. Tehát az biztos, hogy ugye van ez, amit mi is még használjuk, hogy ára is megvenni, tehát hogy ő nagyon fáradtságot, időt, energiát van kímélve magát mezután ennek a bölcsességnek és Istennek. És a 9. versben azt mondja, hogy áldott legyen Istened az Úr. Tehát azért ez egy olyan, szerintem, egy olyan hitvallás, amit valószínűleg magával hitt. Én a Máté evangélium alapján azt mondom, hogy Sára királya nem csak szépített ott Salamonnál, meghibasztotta a kérdésével, kifaggatta, hanem ő ezt a szívével zárhatta, hiszen egy fogány, sok Isten imádó, teljesen más földrészről érkező nagy királynő, tehát itt nem egy szolga érkezett hozzá, nem egy kis ember, nem hiszem, hogy ezt csak úgy kimondja, hogy állat legyen Isten az Úr. És azt, amit itt szintén a csoportban elmondott, hogy boldogok az emberek, és boldogok azok a szolgák, akik állandóan előtted állnak. Ezt mondja egy királynő, tehát azt mondja, hogy a szolgák a boldogok. Tehát, hogy ez is ideális, hogy ezt kimegmondani.
Azt is, hogy egyfajta jutalom a népnek, hogy ilyen királya lehet. Hogy Isten jót akart a népnek, ezért tették ez a trónra.
Szerintem mindenképpen bátorasszony volt. Én ezen gondolkoztam, amit te is mondtad, egy értelmes bátorasszony, mert hogy a testét is használta. De az is elgondolkodtatom, hogy ő készült erre. Tehát, hogy azt olvassuk most, amit mondta, hogy Salamonhoz elment, és beszélt vele mindenről, amit kigondolt. És a Károli fordításban azt hiszem úgy van, hogy mindenről, ami a szívében volt, Tehát ő a szívét kitárta egy vadidegen király előtt. Mondjuk szerintem ez is Isten ajándéka volt, hogy két király találkozik. Tehát, hogy Salamonnak ez a nagy vonalúság, ez a vendéglátása, hogy egyáltalán beengedi a palotájára egy vadidegen uralkodó, aki a kérdéseiről, meg úgymond a szívügyéről beszél, szerintem ez annyira nagy bátorságra, meg egy nyíltságra, ahol meg egyfajta alázatra. És mindenről beszél vele, ezt olvassuk. Egy király, egy uralkodó, hát ezt látjuk, hogy kicsiben is, ha valakinek valamilyen hatalom van a kezében, akkor az a legfőbb fegyverem, hogy nem adom ki magamat a másiknak, mert azzal bukhatok, vagy veszhetek valamit, és ő teljesen kiadja magát is. És én ezzel kezdtem már gondolkodni, hogy akár egy gyülekezetem belül is, hogy én talán kimerem el adni magamat. Tehát merek-e beszélni az életem próbáiról, a szívem ügyéről, és most nyilván nem arról, hogy az ember fűnek fáradt, vagy nem kap ezzel senki bánni, de hogy merem-e vállalni, ami bennem van, a hitemet, vagy felismerni azt, hogy tanácsra szorulok, hogy új szívre szorulok, mert valahol a királyunk ezért ment oda, mert valamit keresett, valami többet. Én nem hiszem, hogy vagyon, de az már annyi volt, hogy ott vagyok egy 1 milliárd forintot, de így 5000 kiló aranyat, meg még a nem tudom, hogy mi kezdünk. Csak ezt, hogy tényleg tudom-e felismerni, hogy szükségem van, megújulás a kegyelembe, hogy be tudom-e ismerni, hogy nem megy valami, vagy bölcsesség után vágyom, hogy nem vagyok bölcs, hogy merek-e valakinek beszélni, vagy megvallani olyat, amiből tudom, hogy Isten tud egyedül megszabadítani, és egyáltalán tudom-e vállalni azt, hogy én megismerem Jézus olyan áron is, hogy ő belenyúl az életembe, mert sokszor ezt sem merem, hogy akkor én úgy kiszolgáltatom magam az Istennek, hogy ő akkor tényleg azt legyen, amit akar. Tehát, hogy akkor valamire azt mondja, hogy ezt nem, valamire azt mondja, hogy most állj, még várj, valamire azt mondja, hogy most menj, légy, vagy add oda, és ez egy ilyen nagy kérdések. Tehát Sávok királynőjével kapcsolatban nekem ez is felmerült, hogy annyira őszintén miért van Salamon elé állni. És hát végül is Jézus egyfajta példaképé teszi előttünk. Tehát, hogy azt mondja, hogy ő ott a Máté 12-t olvasnál valaki? 12-42.
Miért királynője feltámad az ítéletre ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket? Mert ő eljött a föld végső határairól, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Ám de itt nagyobb van Salamonnál.
Igen, tehát ugye szakadom, hogy még Jézus is megemlíti az új szövetségben. Ez volt a példa. Csak hogy visszatérve Salamonra, a harmadik versben, ugye azt mondjuk, hogy mindenre válaszol. Úgy tűnik, hogy neki sem volt rejtegetni valahogyan. Nem alázta meg, mint egy idegen királynő, nem küldte el, hanem megfelelt minden szavára. És nem volt egyetlen olyan rejtélyes szó sem, amelyet a király ne tudott volna megfelelni. Olyan, mint hogyha azt mondanák, hogy nem volt titka Salamonnak. Minden nyitott volt az életében, hiszen mindent Istentől kapott, hogyha oda visszamegyünk, akkor mindent tőle kért, és mindent tőle kapott. És ugyanakkor gyakorlatilag ember volt, először nem értettem, hogy miért volt szüksége, hogy így felsorolják, hogy Sáma királynő látta Salamon nagy bölcsességét, és a palotát, amelyet építetett, az asztalán lévő ételeket, az udvari emberek ülésreit, a felszolgálók magatartását, öltözetét, pohárlapait, valamint élő áldozatát, erre most szeretnék visszatérni. Tehát, hogy ilyet egész életét láthattam, belelátott, és azt láthatta, hogy rend van. Tehát rend van az életében, rend van Salamonban. Tudjuk-e mi így vállalni az életünket? Nagyon nagy kincs szerintem, ha valaki ilyen gyakorlatias, hogy nem csak maga körül sopánkodik, én tudom milyen az, amikor az embert lesújt egy kérdés, hogy nem tud tovább lépni, és akkor ilyen depressziós hangulat lesz újra, és akkor megmondom, és nincs ereje az embernek, meg nem, hogy még rendetelni körülötted az életedet, vagy fölhívni valakit megkérdezni, hogy hogy van, vagy segíteni akárkinek, vagy észrevenni a másik baját. És úgy tűnik, hogy Salamon, aki abszolút Isten előtt átláthatóan állt, és ezáltal mindenki előtt, és úgy rend volt körülötte mindenben. És a másik, amit mondtam, hogy visszatérek, ezt az égő áldozatot is láttak. Égő áldozatát, amit az Úr hátában szokott bemutatni, még a lélegzete is elállt, amikor látta. Én azt hiszem, hogy ez lehetett egy fordulópont. Tehát ha valahol, akkor itt jön rá a királynő Salamon életének a titkára. Tehát nem az volt, hogy ő csak azt mutatta belőle, hogy milyen egy nagy menő gazdag király, és jó beszélhet bölcsességről, meg Istenről, hanem a leg... Tehát gyakorlatilag bizonságot tesz Sálma királynőnek egy olyan helyzetbe engedi őt belelátni, ahol Salamon kiszolgáltatott, mert égő áldozatot bemutatni azt, de Isten szigorú törvénye szerint tették annak idején, és hát Sálma királynő láthatja azt, hogy Salamon Isten kegyelméről, bocsánatából, szabadításából él. És ennek kapcsán meg arra jöttem rá, hogy sokszor úgy érzem, hogy én lavírozok, tehát mondjuk ott van a munkahelyem, ahol jó, hát tudják, meg volt, aki esküvőnkön, és akkor látták, hogy templomba járó ember vagyok, hogy sokszor meglekedett annál, hogy valakinek merjem igazán valaki előtt már vállalni a hitemet, hogy minden Istenre fogni. Tehát azt mondom, hogy mindig Istenre hivatkozunk. Tehát, hogy és Salamon nem a gazdagságára hivatkozik, meg a nem tudom milyen képességeiben, hanem beengedi őt az Isten tiszteletében. És nekem ez a rész volt igazából így a legmegható, hogy Salamon, aki ennyire gazdag volt, és ennyire nagy uralkodó, akiről azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag tényleg az egész föld, vagy nem tudom, akkoriban mi számított mindenki a határoknak, de tudott róla és híre ment, hogy ezt is vállaltam. És egyébként a tényleg ez az életének a titka, és életének nem az volt a célja, hogy gazdag legyen, nem az volt a célja, hogy minél több vagyon szerezzen, hogy minél adott legyen a hírem, hanem az Isten félelem. És egyszer a Chambersnek az egyik könyvében olvastam azt, hogy ő írta azt, hogy célom nem Isten áldása, nem Isten békéje, nem az ő ajándékai, hanem egyedül ő, Jézus Krisztus az én lelkemnek az Istenem. És én ezt nem mindig értettem. Tehát, hogy hát nem az a célunk, hogy Isten megáldjon. Hát ha gyarapszunk és megáld, akkor ugye az emberek is azt mondják, hogy áldott ember, vagy Istennek közel van, de nem azt mondom, hanem az, hogy minden áron egyedül Isten az én célom. Tehát még akkor is, hogyha nem az, hogy nem minden az életemben, hogy én azt elképzelem. És szerintem ez egy, ha ezt Isten megengedi, hogy ezt megértsük, vagy átéljük, az egy nagyon nagy kegyelem, és ezt tőle lehet kérni nyugodtan, hogy adja ezt a békességet, hogy egyedül ő legyen a célunk az életünkben, és aztán én biztos vagyok, hogy minden másik időt, mint a Salamonnak. Még sokkal bővebben, bőségesebben, mert ugye aztán itt van Sáva királynőnek is a példája, aki itt Salamonnak minden ajándékot, és aztán ő is, hát ez is milyen mondat, hogy azt választott, amit akar. Tehát most olyan, hogyha valaki oda jön a lakásomban, mert szállalmas összehasonlítással van gazdaságában képes, és akkor azt mondják, hogy vigyél nyugodtan bármit, amit bármit, tehát így az autót, tűzbe. Tehetem gondolni. De hát ő ezt mondta, tehát nem az, hogy tényleg ezt mondta, ez egyértelmű, hogy ezt mondta, hogy bármi, ami megteszi, neki vigyen. És akkor gondolom, nem tudom, mit csinálod. És akkor gondolom, hogy még adott neki egy csomagot. nem tudta karmálni azt, hogy itt az úrját. Sőtöttek az, amit hogy Isten, én hiszem, hogy ő így az, és nem akarom sokáig tudni, de ezt elmondom, hogy amikor mi elköltöztünk Andrással a Tarzán utcából, akkor nekünk nagy szervezet volt az, hogy a Valériát, amit már együtt hétig tettünk, tehát nem építettük, de hogy ezt szeretnénk szétszerelni, vagy annyira szeretjük, vagy annyira kedves, és hogy magunkkal hiszük azt, amit egy könyves volt, hogy bármi, hogy vigyük magunkkal, mert hogy annyira jó. És kérdezik, hogy az utolsó napon sose, tehát a tulajdonos is miatt teljesen ingyen lakhattunk, tehát vadidegen emberek jó voltából nekünk, hogy semmit nem kell fizetni, nekünk odaadták a lakást, de mindig akarunk legyünk ott a testvérem ismerőseink keresztül. És az utolsó nap jött a tulajdonos, aki évek óta nem járt, mert nem érdekelte a lakást, nekik vannak kisgyerekeik, mondták, hogy egyszer majd, ha felnőnek, akkor nekik jó lesz ez a lakás. És meglátta a galériát, és elmondhat, hogy ez milyen gyönyörű. És hogy ugye miért itt hagyjuk. De másnap úgy volna az asztalon szétszerelni. Tehát egy napon múlott, és nekem annyira eljutott eszembe, hogy ezek apró dolgok, de hogy Isten annyira van, tehát hogy így megállított minket, és nagyon nehéz volt azt mondani, hogy persze, Vigyi, ráadásul úgy, hogy mi annyi mindent kaptunk tőlük, hogy ezt így ki se tudjuk fejezni, vagy nem lehet elmondani, hogy milyen nagy vonalúak voltak, és nagyon rendesek vagyunk, és aztán a végén nagyon jó volt azt mondani, hogy legyen az övéig, és látni ezt, hogy mennyire kicsinnes vagyok, hogy így jönne, hogy rá sem valamitnak tűnik. Bár egyszer őragadtam, hogy én könnyen mondtam, hogy hú, hát ez tehát Isten útjai ilyenek, hogy így megpróbálj, és adjuk oda, hogy ez nem lesz dolog, hogy ezt az Isten akarat, de aztán én ezt hagytam ott a legfájó szívvel, és azok a három egyetemista srác, mit csinálok, vizikipáltik rajta. De, szóval, mert én nem akarom elviszelni, tehát hogy Salamon, én azt gondolom, hogy ő, hogy így őszinte hívből tette ezt, és ő nem szokott arra, hogy így a saját magam dolgait megtartsa, mert Isten kapott mindent. És ami még érdekes, hogy a 72. zsoltát, ezt még mielőtt a csapcomot erre szeretném mondani, mert el is készültem, ezt így házi feladatnak mondani, hogy olvassátok el otthon, mert Dávid egy olyan zsoltára, amit az ő fiáról Salamonról írt, és én utána néztem, és ez előképe Jézus majdani uralkodásának. És tehát számomra az is olyan fantasztikus, hogy így a Bibliában nézik, azért írtam ki nektek ezt a sok idét, hogy hány helyen lehet összerakni azt, hogy Isten tényleg valóságosan cselekszik egy-egy mondjuk uralkodó vagy Dávid vagy Salamon életében, és hogy erről a Zsoltával azt írják, hogy az ő majdani uralkodását mutatja be, illetve maga ez a történet, a sávok királynak a történetére is azt szokták mondani, hogy Jézus Krisztus majdani uralkodását, gazdagságát mutatja be, hogy Salamon gazdagság olyan volt, és az ő bölcsessége is, és az Isten félelme, ami hát nyilván nem ér fel maga Isten uralkodásával, de hogy valami ilyesmit láthatnak benne. Szóval a sáva király, én azt gondolom, hogy ő a szívében megváltozva tért onnan vissza a hazájába, visszament, tehát nem is maradt ott, mondván, hogy ez milyen jó dolga lenne, akár szolgálni is, hanem hazament. Fele volt hálával, ugye, áldott egy Istenet az Úr, aki kedvét lelkedelmet és Izrael trónjára ültetett, mivel az Úr szereti Izrael örökké, ez egy idegen királynő mondja, hogy ha csak abban belegondolok, hogy bennem mennyi büszkeség van, hogy én most mondjam azt egy másik országban, hogy nem bennek, hogy hú, aztán már igazán helyezhetné, vagy valamilyen rossz a büszkeségből sem mondja pedig. És lehetünk, hogy mivel az Úr szereti Izrael örökké, azért tett királyát téged, hogy jogot és igazságot szolgáltass. És aztán a csattanó, amit nem értem oda, és igazából ez nem tett ilyen, de szerintem számunkra nagyon nagy figyelmeztetés, az közvetlenül a 11. részben van, szintén Salomonról, az 1 királyok 10-11-ben, és most csak a 4. verset olvasom föl, hogy az a lapon is rajta van, hogy Isten figyelmezteti Salomont, hogy vigyázz Salomon nőkkel, ne hajoljon el a szíved. És idegen asszonyokat ne legyen magadhoz. És ezt megmondja neki többször, ezt olvassuk, hogy kétszer is figyelmezteti őt. És így történt, a 4. verset olvasottuk, hogy Salomonnak a szívét vénségére más isteneket hajlították feleségei, és szíve nem volt teljesen istenénk, az Úré, mint volt apjának, Dávidnak a szíve. 9. vers. Megharagudott azért az Úr Salamonra, mivel elhajolt szíve az Úrtól, Izrael istenétől, aki kétszer is megjelent neki, és erre nézve azt parancsolta neki, hogy ne kövessen más isteneket, de ő nem tartotta meg, amit az Úr parancsolt. És biztos vagyok benne, hogy Isten szeretettel nem változott Salamon irány. Biztos vagyok benne, hogy ezért is figyelmeztette őt. De az annyira egyértelműen kiderül, hogy mennyire fontos az, hogy Istennek minden bárányunkat, mindent elé tegyünk, és hagyjuk azt, hogy ő cselekedjen. És Salomonnak még csak nem is a pénz, nem is az arany, meg a nem tudom, mi volt a kísértés, hanem az, hogy idegen nőket hajkurászott, vagy nem tudom, olvassuk, hogy 700 főrangú és 300 másodrangú felesége volt, és tudom, hogy sokszor azért nem veszem én komolyan ezt, vagy nem értem, hanem magam, de még a számokban elveszek, hogy 300 tészető Izrael is. És nem is a számokon van a hangsúly, hanem az, hogy Isten megmondta neked idegen nőknek. Tehát, hogy a saját népéből, hogy ott keressen, és azt tudjuk, hogy akkoriban a több nemiség, az akkori civilizációban ez megengedett volt, bár Isten próbálta az ő népét arra irányítani, hogy legyenek egy nemület, tehát hogy az ő törvények szerint éljenek, de ráadásul Salamon egy olyan, tehát hogy ettől most azt, ha olvassuk, hogy más isteneket hajlították feleségét, tehát ez olyan egyértelmű. És én tudom, és látom, és tudom, hogy nagyon nehéz, és mindig meg tudjuk magyarázni, hogy miért idegen, és miért jobb mégis ő, mint akár Isten gyermeke, és csak legyen valaki, de én ezt biztos, tehát így merem hitből is, meg tapasztalatból is mondani, hogy elhajít az ember szívbe, hogyha nem Isten szerint választását is, vagy hogyha egy picit bekeményítek, dacos leszek, és azt mondom, hogy már pedig én nem megyek arra az útra, amit Isten mond, mert túl sokáig tesz próbára, full hülyé körülöttem a hívők, hogy gyakran halljuk, nincs egyszer, mindegyik bandra, nem tudom, de én biztos, hogy azon nincs áldás. Tehát, hogy Isten tényleg arra visz áldás, és ez szerintem az sokszor életünk vagy boldogulásunknak a nagy titka vagy tárva, hogyha nem úgy döntünk, mint a Salamon. És talán Salamon nagyon-nagyon megszegényítette magát, és még egy eszembe jutott, hogy akinek a, nem tudom, meddig elterjedt a híre, hogy ő milyen bölcs, és ott volt a neve mellett Isten neve. Ő gyakorlatilag az egész világot megbotlálkoztatta ezzel. És hogy sokszor a mi engedetlenségünknek, ha nem is ilyen világméretűben, de ha csak egy vagy két ember elbontottunk, vagy megbotlálkoztattunk a hitében, a mi engedetlenségünknek, akkor Isten a fölött biztos, hogy nagyon megszomorodik is. És pont Andrásra beszélgettünk egyik nap, hogy van egy tanítvány, egy nagyon helyes srác, akinek az apja lelépett egy másik nővel, és hát templomban járom, akik egy hívő család. És van három gyerek, ott mind a három megzattan. ez, akit ő tanít, által kezelhetetlen a kisát, amit nem bírja ezt hova kezdeni, úgyhogy egy egész osztály nem hagy gyakorlatilag dolgozni, állandóan vele kell foglalkozni, és már nincsenek eszközök így a tanárok kezét, amivel felébe fordulhatnak, tehát így a tanárokat is teljesen felbordítja, a nagyszülők meghattantak, tehát hogy döbbenetes, hogy egy apának a döntése az milyen laginát itt magunkán. És biztos vagyok benne, hogy amíg itt nem így az igében a verben, amit felolvastam, hogy ez sokakat elgondolkodott, akkor talán még Sámos királyvőjéhez is eljutott a hír. Szerintem a kulcs momentum hiában gondoljuk mindig azt, hogy biztosan vannak házad, vagy nem tudom, ilyen módszer, amit meg kell tanulni, meg hogy kell kommunikálni, meg ismerkedni, meg mit tanulni, de én is jönnek a kulcs, a titka az egésznek az az, hogy Isten elé tette már át, tehát kimondtam már neki azt, hogy tudom ezt is szeretném, ha te intézzél az életemben, aztán majd úgy cselekszik, ahogy jól azt látja. De én ezt nem hiszem, hogy ő nem hallgatja meg ezeket a tanácsát. Van még kérdésed? Kicsit sokat beszéltem aztán. Közösen szoktuk, aki már szoktuk, hogy kifejezhetek. Thank you.